Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat a mai Unisexben, a merevedési zavarról lesz szó, ahogy ezt ugye elmondtuk a videó ajánlóban is. És hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen kommentek érkeztek erre a videóra, mert hogy arra számítok, hogy lehet, hogy lesz ebben gúnyolódás, vagy kevesebb érdeklődés, vagy nem tudom, valamiféle ellenérzés ezzel kapcsolatban, mert hogy még bennünk is fölmerült, pedig azért viszonylag nyíltan beszélünk minden témáról, hogy hát ez most nem ciki. Legalábbis én tudom, hogy én meg is kérdeztem tőled, hogy mondom, Gellért, figyelj, ezt ugyanúgy meg fogjuk osztani, vagy most akkor erről tényleg beszélünk. És úgy is osztottuk le, hogy azért ezt te kezded, és nem én beszélek róla, mert hogy azért viszonylag zavarba ejtő a dolog.
Igen, hát figyelj, azért csináljuk egy ideje ezt a műsort, szerintem témától még nem jöttünk zavarba, most nagyjából ez is megtörtént, de ez nem azért van egyébként, mert nem tudom, én túlságosan szégyenlősek lennénk erről beszélni, hanem azt hiszem, hogy a téma jellege az olyan, hogy akit ez érint, az valószínűleg nagyon szégyelni. Majd erről is biztos szó lesz a beszélgetésben, hogy egy csomó olyan nagyon kellemetlen betegség, nagyon kellemetlen rendellenesség van, amiről úgy nyilván nem beszél az ember szívesen, de a szexualitásra tartozó ilyen ügyek, azok mindig sokkal kényesebbek, meg nem is tudom, alapvetően szerintem az is lehet, hogy nem is csak ez a probléma határozza meg a zavarunkat, hanem alapvetően az, hogy magáról a szexről beszélünk. Sok olyan témánk volt már, ami vagy érinti a szexet, vagy nagyon komoly köze van hozzá, akár a szüléshez, vagy a születéshez, de viszonylag kevés olyan témáról beszéltünk, ami ennyire kötődik a szexuális aktushoz magához. Szerintem a zavarunk az valószínűleg ide vezethető vissza.
És ha már egy ilyen zavarbejtő vagy tabu témáról beszélünk, akkor ezt még megspékeljük még egy tabu témával, ami ugyan nem feltétlenül érint mindenkit, de biztos, hogy szélsőséges érzelmeket vált ki szerintem még a mai napig Magyarországon a transzneműségnek a kérdése. Ezzel kapcsolatban hoztunk hírt is, és lesz ezzel kapcsolatban is egy beszélgetés, még mielőtt vendégünk lesz majd dr. Nádas György urológus, akivel beszélgetünk a merevedési zavarról, illetve Füredi Krisztián pszichológus, akinek ennek a lelki eredetéről beszélgetünk. Tehát ugye volt egy közvéleménykutatás a transzneműséggel kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban is lesz egy vendégünk, és ennek beharangozójaként szeretnénk most néhány hírt megosztani önökkel, egyszerűen csak rákerestünk a transzneműségre arra, hogy ezzel kapcsolatban milyen friss hírek vannak.
Igen, és hát az egyik az, hogy most decemberben a British Fashion Council díjátadóján Alex Consani lett az év modellje, aki egy transznemű modell, és hát ez egy ilyen abszolút történelmi döntés, vagy hát egy történelmi sztori, és közben pedig ugye éppen néhány napja osztották ki az európai filmdíjakat, meg a Golden Globe jelöléseket is kihirdették, és hát mindkét filmes rendezvényen, vagy hát díjátadón az egyiknél, ugye még, ahogy mondtam is, csak jelöltek vannak, nagyon-nagyon sok díjat kapott, illetve sok díjra jelöltek egy filmet, ami egy francia film, és igazából ez egy bűnügyi musical, tehát egy nagyon különös, megosztó filmről van szó egyébként is, az Emilia Perez, ez a filmnek a címe, és a főszerepet pedig, és hát ezért beszélünk most a Golden Globe-ról, Carla Sofia Gascon-nak hívják, aki transznőként lett jelölve, mint legjobb női főszereplő. Hát én azt gondolom, hogy egyrészt ez egy teljesen normális eset, mármint hogy azért már évek óta látjuk azt, hogy elindult a párbeszéd, meg elindult az a folyamat a kultúrában is, meg a társadalmakban is, ahol az emberek megpróbálnak normálisan közeledni a transzneműség kérdéséhez, a transznemű emberekhez, és szerintem ennek a folyamatnak egy nagyon természetes velejárója, hogy a művészi világban is megjelennek azok a művészek, akik most már bátrabban alapon vállalhatják magukat, mert szerintem a modellkedés is valahova ide sorolható, hiszen bár nyilván arról megoszlanak a vélemények, hogy mondjuk egy modell mennyire számít művésznek, de szerintem azért annak számít.
Sőt, nem csak a művészvilágban, hanem a politikában is. Van itt egy olyan hír is, hogy megválasztották az Egyesült Államok első nyíltan transznemű kongresszusi képviselőjét. Sőt, látok itt egy olyat is, hogy az adófizetők pénzén végeznek nem váltó műtétet egy elítélten Indiana államban. Mert hogy azt mondják, hogy ha nem hajtják végre, az kegyetlen és szükségtelen büntetés lenne. Ugyanakkor a szükségtörvényt bont címmel hol végezheti a dolgát a transznemű képviselő a Kapitóliumban címmel is megjelent egy cikk. Az amerikai képviselőház elnöke támogatja azt a kezdeményezést, amely megtiltaná a transznemű nőknek a női mosdók használatát a Capitol Hillen. Egy republikánus képviselő törvényjavaslata a korlátozást minden szövetségi intézményre kiterjeszteni. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy azért sehol nem fekete és fehér a dolog még mindig, hogy hiába a pozitív híreknek a többsége van most, hogy így például rákerestünk erre, de a mindennapokban viszont úgy tűnik, hogy ugyanúgy ott van a negatív előítélet ezzel kapcsolatban.
Hát igen, meg azért ez nagyon sok dologra elmondható, hogy elméleti szinten általában, vagy nem tudom én, a látványos szinten általában előrébb vagyunk, mint a hétköznapi szinteken. De ugyanakkor azért azt is megjegyezném, hogy ez valóban egy nagyon érdekes kérdés. Tehát szerintem ez nem csak a, hogy mondjam, a hiszti részéről érdekes, hogy hova menjen mosdóba egy transznemű ember, hanem valóban. Hogy mitől tesszük ezt függővé.
Igen, egyébként most, hogy mondod, egy teljesen butaság lehet, amit mondok, de hogy így elképzeltem én ezt, hogy mondjuk ott vagyok a mosdóban, igen, és akkor bejön.
Ez a legjobb, ha ezt elképzeled, igen, mert így jön elő, hogy ebben igen, mi az igazán különös.
Igen, mert hogy azt képzelem el, hogyha úgy, hogyha nagyon nőies, akkor valószínűleg semmi nem tűnik föl nekem. De hogyha egy férfiasabb karakterről van szó, akkor lehet. Tehát, hogy azért ahhoz kell az agynak egy olyan szintű átkattanása, vagy kéne, hogy annyira természetes legyen nekem ez a dolog, hogy mondjuk legyen a közvetlen környezetemben egy ilyen ember, ez azért ilyen zavarbejtő dolog lehet. Mondjuk túl tudnék rajta rendülni, tehát nem hiszem, hogy nagyon felakadnék ezen.
Én azt hiszem egyébként, hogy tök lényeges dolgot mondták ki, hogy ez az szerintem, amit egyrészt teljesen érthető, hogy elsősorban nem azon emberek felül közelítünk meg, mármint ezt a kérdést, akik mondjuk transzneműek, hanem a mi szempontunkból, hogy mi mit szólunk hozzá, és ehhez igazából szerintem csak az kell, hogy az ember megtanítsa magának, vagy elfogadja azt a tényt, hogy amikor elmegy a mosdóba, akkor ott fölbukkanhatnak olyan emberek is, akik transzneműek, és hogy az jár néhány dolog, de alapvetően meg, hogy mondjam, olyan nagyon-nagyon felkavaró dolgok nyilván nem történnek egy ilyen mosdóba, hiszen hát a női mosdóba ugye még piszoár sincs, igen, tehát bemész oda a fülkébe, magadra csukod az ajtót, és mindenki azt csinál, amit akar. Ugyanúgy nem leselkednek át az emberek egy nem tudom, egy normál nemi elosztású mosdóban, jó esetben, mint ahogy egy olyan mosdóban sem, ahova transznemű emberek is járhatnak, de ettől függetlenül ez tényleg egy érdekes kérdés, amire majd nyilván találnak valami más megoldást. Én egyébként egyáltalán nem gondolom azt ördögtől valónak, hogy legyen egy harmadik mosdó, mert ugye ez is elő szokott fordulni. Mondjuk azt hiszem, hogy a Kapitóliumban ez talán, ugye a Kapitólium szerepelt, igen, a hírben, ezt talán meg tudják oldani anyagilag. Tehát biztos, hogy van erre valami megoldás.
Hát csak akkor inkább egy olyan megoldás kéne, nem, ami mindenhova alkalmazható. Tehát, hogy az oké, hogy a Kapitóliumban mondjuk meg tudják engedni, de hogyha máshol nem, akkor ez nem feltétlenül megoldás. Talán ez is egy ugyanolyan dolog, mint az összes többi, amiről szoktunk beszélni, hogy amint ezt elkezdjük csinálni, egyre természetesebbé válik, hozzászokunk, és akkor már talán nem is lesz ez úgymond egy kérdés. Most nyilvánvalóan mindannyian különbözünk, és lehet, hogy van, akinél ez sokkal jobban kiveri a biztosítékot, mint hogy én azt gyanítom, hogy a reakcióm az lenne, hogy azért oda néznék. Pedig nem szeretem ezt, tehát hogy nem szoktam így, igyekszem úgy természetesen kezelni az embereket, és nem megbámulni, de ha őszintén magamban nézek, biztos, hogy nem tudnék emellett úgy elmenni, hogy mintha nem történt
aztán
volna
a harmadik,
semmi.
Negyedik ilyen
és
esetnél
ez az, hogy igen.
Már tökre megszokod. Azt hiszem, hogy mint minden hasonló témában, itt is talán érdemes úgy is megközelíteni ezt a dolgot, hogy igazából engem, mármint olyan embert, aki nem transz, miben korlátoz az, hogy a transznemű emberek használhatják ezt a mosdót, vagy azt a mosdót? Nekem rosszabb lesz tőle? Kényelmetlenebb lesz tőle? Nem tudom elvégezni rendesen a dolgomat? Tehát, hogy ezekről nincsen szó. Igazából a mosdó az szerintem egy ilyen jelképes hely is, egy szimbolikus hely, és valóban maga ez a döntés, vagy ez a kérdés is egy ilyen szimbolikus kérdésnek tűnik, hogyha erre megtalálják a megoldást, akkor azt hiszem, hogy sok mindenre megtalálják majd ezzel együtt.
Igen, és hát most ugye ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni, illetve hát ugye mivel a közvéleménykutatást Magyarországon végezték, ezért nyilvánvalóan a magyarok hozzáállása lesz most a fókuszban ezzel kapcsolatban. Én sok jóra egyébként nem számítok, de lehet, hogy ez is egy előítélet, hogy azt gondolom, hogy a magyarok nem gondolkoznak kifejezetten elfogadóan ebben a kérdésben. Aztán ki tudja, lehet, hogy mégis.
Hallgassuk meg. Bolyár Ábel a vendégünk, aki az Opinio közvéleménykutatótól vendégeskedik nálunk. A Nyugdíj 40-ről fogunk beszélgetni. Mikor végeztétek ezt a kutatást?
Akkor végeztük. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Akkor végeztük ezt a kutatást, amikor tavaly 2023 nyarán született meg a Veszprémi törvényszéknek az a döntése, hogy az érintett hölgy, ha jól emlékszem, Elvirát, a háttértársaság támogatásával jogi képviseletében a Veszprémi törvényszék elé került az ő ügye, és a Veszprémi törvényszék abban a dilemmában, abban a kérdésben, hogy egy transznemű, tehát biológiailag férfiként született, de azóta nőként élő, és ezt a magyar jogrendben és a magyar dokumentumban, a magyar bürokrácia által elismert nőként mennyire jogosult-e a korkedvezményes nyugdíjra. És ez akkor a Veszprémi törvényszék elé került az ügy 2023 nyarán, és neki adtak igazat. Tehát kimondta a bíróság azt, hogy ő ugyanúgy jogosult a korkedvezményes nyugdíjra, mint bármely más nő. Próbáltak érvelni, ha jól emlékszem, a kormány részéről azzal, hogy az egész korkedvezményes nyugdíj arról szól, hogy a gyermekvállalást így valamennyire honorálják, elismerjék a nők részéről is, mivel transznemű nőről lévén szó, ez nála nem
jöhetett szóbe,
de arra a felvetésre viszont, hogy oké, de mi van a gyermektelenekkel, már nem nagyon tudtak mit kezdeni. Nem tudom, hogy a bíróság döntését ezek a fajta politikai üzengetések mennyire befolyásolták, lényegtelen, olyan, hogy megszületett a döntés, és ennek a megítélését kérdeztük meg a válaszadóinktól.
És mi volt az alapfölvetés? Ez már az előző beszélgetésre szóba került, hogy ez általában van. Ebben az esetben mi volt az?
Mi ebben az esetben abból indultunk ki, hogy ez egy talán a legkényesebb területe az egész gender kérdésnek. Tehát így a transzneműek elfogadása, azt lehet tudni más kutatásokból, hogy bármiféle kisebbség legyen az vallási, faji, szexuális kisebbségek közül, talán a legkevésbé elfogadottak Magyarországon. Tehát például mondjuk egy melegházasságot, egy társadalom közel fele támogatni is tudja, a transzneműek emancipációjában sokkal kritikusabb a társadalom. Ebből kiindulva talán minket is meglepett, hogy alapvetően ebben a kutatásban eléggé olyan 50-50, tehát olyan fele-fele eredmény született, kezdve azzal, hogy a legtöbben azért erről nem értesültek. Tehát 37% volt, aki erről a bírósági döntésről hallott, magyarul azért nem érte el ezt a kritikus küszöböt a szélesebb publikum számára. De aki hallott róla, ott nagyjából egyenlő arányban oszlott meg az, hogy egyetértenek ezzel a döntéssel, vagy nem. Illetve, hogyha tágabb, absztrakt szinten tettük fel a kérdést. Egyetérte azzal, hogy a törvénynek nem kellene különbséget tenni a nők és a transznemű nők között. Ebben még megengedőbbek voltak a magyarok, tehát 51% egy szűk többség teljes mértékben vagy inkább egyetértett ezzel.
Ahogy ez tényleg meglepő.
Igen. Ugye általában az van, hogy minél általánosabb szinten, minél inkább elvekből közelítünk, annál megértőbb és annál toleránsabb szokott lenni a válaszadó, a társadalom, és minél inkább konkrét ügyek megítélése, annál erősebbek a kritikus hangok, de mondom, itt még a konkrét ügyeknél is kb. Az a harmad egyetértett a döntése, egy harmad nem, és egy harmad nem tudja. Nagyjából így lehet ezt így kijelenteni. Nem fog pontos számokat mondani, de itt nagyon erősen párpolitikai határvonalak mentén szoktak megosztani ezek a kérdések.
Jellemző itt is az, amit a korábbi adásunkban már említettél, hogy az alacsony iskolázottság esetében kevésbé toleránsak az emberek mondjuk az ilyen kérdésekben, ugye azért ez egy még élesebb kérdés, mint a női-férfi különbségek.
Abszolút, sőt, itt is a nemek között is van egy különbség, ahogy szokott lenni ebben ezeknek a kérdésekben a megítélésében, itt is a nők toleránsabbak, a diplomások toleránsabbak, és itt regionális különbséget is láttunk, hogy a fővárosiak toleránsabbak, mint a vidékiek. Azért ezt tudjuk, hogy ezeknek a kérdéseknek a megítélése, vagy ezeknek a kérdéseknek a progresszív megítélése az általában így egy budapesti jelenség, és a vidéken kevésbé.
És az is egyetemen kiderül, hogy azok, akik válaszoltak ezekre a kérdésekre, azok mondjuk tisztában vannak azzal, hogy mit is jelent transz neműnek lenni, vagy az adott kutatás az erre nem koncentrál.
Erre ilyenkor. Nem koncentráltunk.
Mert azért sokan fontos, mások koncentráltak valaki... erre az elmúlt években, úgyhogy szerintem azért ezt nagyjából tudják az emberek, nem?
Hát én nem tudom, tehát hogyha kérdezel valakit, akkor nyilván az az előfeltevés, hogy ő ezt tudja? Tehát kénytelenek vagytok azt gondolni, hogy ő tudja, hogy amikor azt mondja, hogy egy transzneművel ez történhet, vagy ez nem történhet szerinte, akkor ő valóban tisztán van azzal, hogy mit jelent transzneműnek lenni, akár mélyebben is.
Azért nem biztos. Tehát attól függ, hogy mi a kutatás célja. Tehát, hogyha mondjuk ez egy tudományos kutatás, és mondjuk egy ilyen, vagy akár egy edukációs kampányhoz felhasznált kutatás, nem ez volt, akkor igen fontos. De hogyha mondjuk a politikai attitűdökre kíváncsi az ember, mondjuk arra próbáljuk feltérképezni, hogy milyen a fogadtatása, akkor nem biztos, hogy tudnia kell, mert a politikai üzengetés mezején sem feltétlenül tudnak erről többet, mint egy hívószó keretében, mint hogy transz.
Ebben az esetben, ugye te is többször említetted, hogy ennek van egy ilyen politikai vetülete. Le lehet-e vonni következtetést a válaszadóknak a politikai hozzáállásáról, amennyiben egy ilyen kérdésről van szó, mint a gender kérdés, amivel sokat foglalkoztunk azért az elmúlt években?
Igen, nekem van egy ilyen véleményem erről, ami így a számokból nem biztos, hogy direktben kirajzolódik, de többször tapasztaltam azt, hogy nagyon sok kérdést, hogyha nem egy aktuál politikai kontextusban kérdez meg az ember. És ez nem volt az. Tehát azért, mert a veszprémi törvényszék hozott egy ilyen döntést, erre akkor 2023 nyarán, ha jól emlékszem, nem ült rá a nagy politika. Minél inkább eltávolodunk egy kérdés megítélésében az aktuál politikai felhangoktól, annál megengedőbbek, annál nyitottabbak szoktak lenni az emberek, és minél inkább politikailag hiszterizálva van, annál erősebben jönnek elő az elutasító hangok. Úgyhogy itt is azt láttuk, hogy ezek a számok sokkal toleránsabb és sokkal megengedőbb állampolgári attitűdre utalnak, mint sejthetnénk az aktuál politikai ismereteink fényében.
De hogyha mondjuk ezek a kérdések a transzneműséggel kapcsolatban lettek volna föltéve úgy, hogy egyetérte mondjuk a kormány álláspontjával ebben is ebben a tekintetben, akkor lehet, hogy kevésbé lettek volna megengedőbbek, mint mondjuk ebben a konkrét esetben, ahol akár még az is közre játszik, hogy ismerjük Elvirát, vagy olvastunk róla az ő személyes problémáiról is van itt most
hát
szó.
Hát nincs dehumanizálva.
Igen,
ez az
igen,
az
igen. Amit én nagyon szkeptikus vagyok, hogy Elvira történetem mennyire ütötte át a szélesebb közvéleménynek a figyelmét. Szerintem ez egy elég szűk réteg, aki ezt akkor így közelről követte. De a kérdésedre válaszolva igen, hogyha minél inkább közelebb van hozva egy kérdés, egy kutatás, egy téma a politikához, nem csak a kérdés szövegezésben, hanem az időzítésben. Tehát, hogyha éppen egy politikai hullám közepén történik meg kutatás, annál inkább felerősödnek az elutasító hangok az adott kérdésben.
Azt általánosságban elmondhatjuk, hogy a nők nagyobb fokú toleranciával állnak a diszkriminatív kérdésekhez?
Nem mindegyikhez. Általában, hogyha nagyon ilyen igen-nemre próbáljuk ezt így lesarkítani, akkor általában igen. De vannak olyan területek, ahol ez sokkal inkább így van, és vannak olyan területek kevésbé. Például nemek közötti egyenlőség, akár transznemek elfogadása. Esetleg így van, bár ugye azt ismerjük, hogy a feminista mozgalmat is megosztja a transzneműek elfogadásának a kérdése. Tehát mi nem állítom, hogy a nők körében ez egy ilyen osztatlan, vagy egy ilyen konszenzusszerű attitűd, mivel ugye a bíróságnak úgy kellett erről döntenie, hogy a törvény csak a nőkre amblok alkalmazta, ezért a törvényhozónak, parlamentnek különbséget kéne tenni a transzneműek és a nők között, hogyha ebből ki akarja vonni a transzneműeket. Ezt konkrétan megkérdeztük, és itt például a férfiak sokkal nagyobb arányban, tehát 36%-a, a nők 24%-ával szemben támogatnának egy ilyen törvénymódosítást. Tehát ez egy példája annak, hogy igen, markáns különbségek fedezhetők fel a nemek között, de általában is kijelenthető az, hogy a nők általában átlagosan érzékenyebbek a diszkriminációra, de például emlékszem, hogy amikor a migrációs válság, tehát a 8-9 évvel ezelőtti migrációs válság idején készültek olyan kutatások, hogy a migránsokhoz hogyan áll a magyar társadalom, akkor a nők körében ugyanolyan félelem volt tapasztalható, mint a férfiak körében. Tehát nem minden területre igaz ez feltétlenül. Migrációs attitűdökben például nincsenek markáns különbségek férfiak és nők között Magyarországon.
Ennek az általános megállapításnak, hogy akkor azért többségében a nők toleránsabbak, ennek lehet egy alapvető férfinői érzékenységbeli különbség az oka, vagy az, hogy a nőket jobban érinti, akár több területen érinti a diszkrimináció, és azért érzékenyebbek erre?
Szerintem mind a kettő, tehát szerintem azért a legtöbb nő, és erről is volt egy most nemrég publikált kutatásunk, amiről a korábbi adásban meséltem, ahol megkérdeztük, hogy milyen gyakran élnek meg kizárólag a nemükből fakadó diszkriminációt az emberek, és nem túl meglepő, de messze menőkig, de sokkal nagyobb arányban érzik, tapasztaltak ilyet a nők, mint a férfiak. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan ember nemétől függetlenül, aki megtapasztalta már a neméből fakadó diszkriminációt, érzékenyebb lesz egy más, teljesen más élethelyzetben lévő, mondjuk egy transznemű felé szolidaritást gyakorolni, mint egy olyan, aki nem gondolja ezt a saját életében, nem tapasztalta meg ezt releváns kérdésként.
Nagyon köszönjük Bolyár Ábelnek, hogy a vendégünk volt.
Köszönjük szépen.
Egy korábbi adásunkban már készült beszélgetés Füredi Krisztián pszichológussal, ahol szó volt a merevedési zavar lelki okairól is. Most ebből hallgassanak meg egy részletet.
Nagyon gyakran a férfi szexuális vágy, ez ilyen egyértelmű dolog, tehát hogy vagy van éppen aktuálisan egy szexuális motivációja egy férfinek, vagy kevésbé, de hogy ez olyan jobban érzékelhető, vagy jobban eldönthető. Nagyon sokszor igaz az, hogy egy nőnek is lehet így vágya természetesen, de nagyon sokszor ez inkább ilyen responszív, ezt így szokták nevezni, ami azt jelenti, hogy nagyon sokszor a női szexuális vágy az egy kicsit, tehát ahhoz egy kicsit több minden kell, vagy kicsit összetettebb. Nagyon sokszor fontos az az érzelmi helyzet, amiben van, az a folyamat, ami mondjuk elvezet a szexhez, és ezért nagyon gyakori, vagy előfordul, hogy mondjuk egy nő azt gondolja, hogy vágyzavara van, vagy nincsen szexuális vágya, ami nem azt jelenti, hogy nincs, csak azt jelenti, hogy a megfelelő kontextus, a megfelelő kapcsolati helyzet, a megfelelő érzelmi töltés, a megfelelő érintés, vagy bármi nélkül nem elérhető az a szexuális vágy. Szóval, hogy azért van egy út, ahogy ahhoz el lehet jutni, és ennek van egy ilyen köre, hogyha van egy jó tapasztalat valakivel, és kialakul, hogy jutnak el, akkor legközelebb az könnyebben megtörténik, mert hogy megvan tehát hogy az megerősíti azt a kapcsolódást, és megerősíti azt a szexuális vágyat. És ilyen szempontból mégiscsak máshogy kell tekinteni sokszor a női szexuális vágyra.
Azt, hogy alapvetően egy egy férfi bármilyen helyzetben, hogyha ha alapvetően van vágya, képes szexelni, egy nőnek meg mondjuk az, most megint csak nem mindenki, csak hogy mondom, hogy, úgy, hogy gyakrabban, de hogy mondjuk egy nőnek az, hogyha valami nyomasztja a lelkét, vagy valami problémája van, az ebben zavart, gyakrabban tud zavart okozni mondjuk a szexuális életben, ezt most kérdezem, mint hogyha egy, mint egy férfinál, akinek egy alapvető szükséglete mind a két nemnek nyilvánvalóan van erre, de hogy mintha a nőket jobban be tudná hát zavarni.
Érzelmileg, igen. Szerintem arra gondolunk, hogy érzelmileg fontosabb a nőknek a szex, mint a férfiaknak. Tehát a férfiaknak is fontos hát érzelmileg.
Én arról is beszélek, hogy jobban be tud zavarni egy teljesen más élethelyzet, ami mondjuk nyomaszt egy nőt, mint egy férfit, tehát hogy a szexbe is bele tud zavarni. Egy férfinál meg talán kevésbé, vagy nem tudom.
Igen, ez nagyon, nagyon érdekes. Tehát egyrészt igen, tehát egyrészt máshogy vagyunk kitéve így az érzelmi nehézségeknek, szóval egyrészt igen, másrészt meg mégiscsak ebben van egy nagyon nehéz hiedelem, és nagyon sok férfi szexuális probléma okozója ez a gondolat.
Aki hogy mindig így, teljesítenie kell.
Igen, hogy így gondolunk, tehát úgy gondolunk, az a sztereotíp gondolat, hogy egy férfi mindig készen áll a szexre, és mindig mondjuk szexet akar, hogyha még kicsit sarkítjuk. És ugye ez azt jelenti, hogy egy férfi saját magára gondol, akkor az az elvárás van, hogy oké, hogyha itt én vagyok a férfi ebben a kapcsolatban, akkor nekem intenzíven kell kezdeményeznem, és bármikor, amikor valami jelzést kapok arra, hogy a másik nyitott erre, akkor teljesíteni kell. És ugye ez egy nagyon szorongató dolog igazából, mert hogy azért a férfiak sem így működnek. Nyilván sok igazság van ebben a gondolatban, de hogy azért nem teljes mértékben.
Meg és hát ugye, látható fizikai megnyilvánulása van annak, hogy tud-e teljesíteni.
Így van, ami meg pláne sokszor egy szorongató dolog, és ugye mondjuk a merevedési zavarnak az egyik oka, most nyilván ez nagyon összetett, de az egyik oka ez a hiedelem, hogy van egy ilyen gondolat, hogy oké, akkor szexuálisan aktívnak kell lenni, vágyni kell a másikra, merevedést kell produkálni egyből, mert hogyha nincsen, akkor a másik azt hiszi, hogy akkor nincsen vágy, és akkor az a férfi szereppel, hogy összeilleszthető. Szóval ilyen szempontból ez egy nagyon nagy teher, ez a gondolat. És ugye ezt egyrészt a nők is elhiszik, és a férfiak is elhiszik saját magukról, vagy a férfi szerepről, és mind a két nemnek ez igazából nagyon nehéz, mert ugye egy nő is könnyen értelmezi úgy, hogyha az ő párja nem áll bármikor készen a szexre, hogy akkor nem szereti, nem vágyik rá, nem tudom, bármilyen értelmezés lehet ennek adni. És sok esetben egy férfi meg azért nem tudja megtalálni a saját szexuális vágyát, mert ott van ez a szorongás, hogy vágyni kell, merevedést kell produkálni, és hogyha ez nem lenne ez a szorongató félelem, hogy ezt kell, akkor tudna érintkezni a saját vágyával, és akkor jöhetne az az érzés, hogy most tényleg vágyik erre, de hogy a szorongás akár megelőzi ezt, és ugye, hogyha ebből a szorongás az nem annyira izgalmas szexuálisan, szóval mondjuk a merevedésnek nagy ellensége, és következik az, hogy egy adott helyzetben csökkenti a merevedést, vagy nem jön létre a merevedés, akkor az meg pláne emeli ezt a szorongást, hogy ott van egy kudarc helyzetnek tekintett helyzet, ami meg fölépíti saját magát, hogy akkor legközelebb már ott a félelem, hogy a múltkor ez nem sikerült, kellemetlen volt, akkor nehogy ez legyen, és akkor bekapcsol ez a szorongás, és ez így fölépíti akár évekre, vagy nagyon hosszú időre ezt. Szóval ez egy nehéz hiedelem, és ugye közben a női oldalról is azért ez nehezít, mert hogyha a férfi áll mindig készen a szexre, és egy nőnek kell sokkal több ehhez, akkor az meg ez a gondolat meg elveszi a női kezdeményezésnek a lehetőségét. Hogyha a férfi az aktívabb, akkor az egy ilyen furcsa helyzet, hogyha egy nő kezdeményez, hogyha elhisszük ezt a hiedelmet, és elveszi annak a lehetőségét, hogy a nő nyisson, a nő legyen aktívabb, vagy bárhogy belevigye a saját igényeit.
Most pedig következzenek a merevedési zavar egészségügyi okai. Dr. Nádas György urológus a vendégünk. Dr. Nádas György a vendégünk, akivel a merevedési zavarról, mint komplex problémáról fogunk beszélgetni. Ugye az Unisex korábbi adásában volt már erről szó, de akkor elsősorban a pszichológiai okokról beszéltünk, de ugye ezt mindenképpen egy ilyen egységként kell kezelni. Kezdjük először is azzal, hogy a merevedési zavarra szerintem sokan úgy gondolnak, hogy ez egy idős férfiakat érintő állapot. Hogy van ez pontosan?
Hát ez téves elképzelés, ez egyáltalán nem csak az idős férfiakra érvényes, vagy vonatkozik, hanem gyakorlatilag attól kezdve, hogy kialakul a szexualitás, tehát egy fiatal felnőtt korában is, 10-20 éves kortól is bármikor előadódhat merevedési probléma, és valóban korábban sokáig ennek szinte kizárólag a pszichés oldalát és okait keresték, és foglalkoztak vele. Az utóbbi évek, évtizedek hozták elő azt a helyzetet a tudomány előre haladtával, hogy ennek szervi háttere lehet ennek az állapotnak. És lehet, hogy kombinálódik pszichés okokkal, és akkor ez annál nehézkesebb a felderítése is, meg a kezelése is. Minden esetre lehet az alapja az egész kérdésnek szervi probléma, amire rárakódik később például a sikertelenség miatt kialakuló félelem vagy tartózkodás, még rárakhat eleve olyan tartózkodást, ami miatt ez csak tovább állandósul ez a helyzet.
Hogyan lehet ezeket a szervi okokat, az egészségügyi részét kivizsgálni? Hogyha mondjuk egy férfi úgy dönt, hogy szeretné megtudni, hogy mi áll ennek a hátterében, akkor mi a folyamat?
Hát a szervi háttere is lehet ugye elsősorban urológiai, illetve urogenitális. Lehet ezen kívül egyéb szerveknek a betegsége, például endokrinológiai, tehát hormon hiányos vagy hormon állapotnak a megváltozása magyarázhatja, de lehet egészen más, ettől eltérő belgyógyászati ok, például valóban későbbi, közép vagy idősebb korban cukorbetegség kialakulása, vagy keringési, például alapvetően magas vérnyomás, ezek mind népbetegségek, és ezek is rontják azt a helyzetet, ami a merevedésnek gyakorlatilag a fiziológiai, anatómiai alapja, hogy a péniszben lévő kis finom artériák, arterioláknak, amik létrehozzák a merevedést, ezeknek a rugalmassága idővel, évek meg évtizedek múltán gyengül, romlik, hegesedés alakul ki, tehát ez a bizonyos funkció megjelenésében így alakul ki. Éppen emiatt mondjuk, hogyha 40-50 éves korban már jelentkeznek ilyen tünetek, akkor célszerű többek között azon kívül, hogy az ember urológusként megvizsgálja a saját magára vonatkozó okokat, elküldeni például kardiológushoz egy ilyen beteget. Nem ritkán fordul elő, hogy például magas vérnyomásnak nincs is egyéb tünete vagy figyelmeztető felhívó jelensége, nem is vizsgálják addig. Kiderül, hogy például keringési magas vérnyomás vagy szívritmus zavar lehet a hátterében. Úgyhogy ilyenkor azért amellett, hogy foglalkozni kell tehát az urológiai részével, és miben állnak az urológiai okok. Mondjuk egyáltalán annak, hogy kialakuljon ez az állapot, ahhoz bizonyos alap egységeknek kell működnie. Tehát, hogyha valakinél vele született rendellenesség alapján például herehiány alakul ki, tehát eleve a hormon háttér hiányzik, ott ki sem alakul szexualitás. Tehát ott nyilván ennél alapvetőbb, és nem is tud az urológus ezen segíteni. A későbbiekben viszont kialakulhat például prostata bizonyos betegségei mellett, és ez bármennyire meglepő, nagyon korai időszakban elképzelhető, 20 éves kortól kezdve lehet a prostatának betegsége, például igen, nem is gondolnánk, hogy milyen sűrűn fordul elő idült prostatagyulladás. És ez ennek a korosztálynak már a betegsége tud lenni, ami eléggé szerte ágazó panaszokat hoz magával, jelentkezhet természetesen vizelési panaszokban, de akár bizonytalan hasi fájdalmak, gáttái panaszok, diszkomfortérzés, ezek mind lehetnek részjelenségei egy idült prostatagyulladásnak.
Na és például az, akit érint, mondjuk ha vesszük ezt a 20 éves korosztályt, elmegy az urológushoz? Elmer ezzel a problémával menni?
Elmegy. Elmegy, egyre gyakrabban látunk ilyen korú betegeket, 18-tól kezdve gyakorlatilag. Persze itt azon kívül, hogy szervi hátteret keresünk, nyilván egy fiatal, egy tínédzsernél, hogyha ilyen problémái, panaszai vannak, akkor lehet tapasztalatlanság, gyakorlatlanság a hátterében, vagy eleve egy szorongás. tehát pszichés okok, ami miatt például nem mer belekezdeni, vagy volt egy sikertelenségi élménye az elsők között, és utána fél a másodikoktól. Tehát nyilván ilyenkor ezzel a részével is foglalkozni kell a dolognak. És hát nem utolsó sorban 20 éves kor fölött előadódhatnak hormon hiányos állapotok, amik miatt szükséges hormon háttere, tehát a vérben lévő bizonyos hormonoknak, szexuál hormonoknak a jelenlétét, mennyiségét felmérni, vizsgálni, mert ez is lehet oka, vagy kiegészítő oka a panaszoknak. Tehát eléggé szerteágazó a szervi kivizsgálás is, az urológiai oldal felül, ahogy említettem, főleg a prosztatával kapcsolatos, vagy a herebetegségei, bár nem direkt vezetnek általában potencia zavarhoz, de ilyenkor is minden esetre ezt is vizsgálni kell. És aztán, hogyha nem találunk ilyet, akkor a laboratóriumi vizsgálatok között a hormon háttér, az úgynevezett hormon tükörvizsgálata, vagy egyéb endokrinológiai betegségek, tehát belső elválasztású mirigyekkel, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese, tehát sokféle egyéb komponens is tartozik az endokrinológushoz.
Mit tapasztal, hogy mennyire tudnak a paciensek erről beszélni, vagy ebben már gondolom a doktor úrnak van egy rutinja, hogy ilyenkor segít, hogyha látja, hogy zavarban vannak, vagy sokszor szoktunk a műsorban erről beszélni, hogy talán ami nagyon nehéz, hogy a megfelelő szavakat megtalálja az ember, amiktől nem érzi azt, hogy ez kellemetlen, mert hogy valahogy a magyar nyelvben egy kellemetlennek érezzük ezeket, igen, a szavakat, igen, úgy egyáltalán kimondani.
Ez gyakran előfordul, de azért azt lehet mondani, hogy talán felvilágosultabbak, vagy nyíltabbak mostanában a fiatal felnőttek, tehát nem igazán szokta gátolni őket a kifejezésben. Van, hogy nem ismernek olyan közkeletű, vagy túlságosan egyoldalúan ismernek közkeletű szavakat, amivel kifejezik magukat, de kétségtelenül elég könnyű átsegíteni ezeken az alap problémákon, és utána már nyíltabban beszélnek róla.
Hogyan lehet akkor utána, hogyha kiderült mondjuk adott esetben a probléma, kezelni az adott eseteket?
Hát valóban attól függ, hogy mi az, van-e urológiai teendő ebben a dologban. Nyilván, hogyha valami szervi háttere van, például prosztata betegség, akkor azt célzottan érdemes kezelni, kivizsgálni először is, hogy valóban erről van-e szó, laborvizsgálatok, ultrahangvizsgálat, a prosztatának a tapintása, amitől férfiak általában szívszélődést kapnak már előre, mielőtt valaha ilyennel találkoztak volna, de hát a szomszéd meg a jó barát ilyenkor elriasztja, mert az egy normális jelenség ilyenkor. Tehát meg kell tapintani a prosztatát, és az is ad információt a prosztata adottságairól, méretéről, konzisztenciájáról, és aztán tovább hasonló laboratórium, döntően laboratóriumi és ultrahang technika. Ha valóban bebizonyosodik, hogy ilyenfajta jelenség van a háttérben, akkor azt meg kell próbálni, annak megfelelően, hogy mi az elváltozás lényege, vagy gyógyszeresen, jellemzően gyógyszeresen kezelni. Ha szükséges, mert gyulladás, aktív gyulladás van, akkor antibiotikum kezelés, de a kiegészítő részjelenségeknek is rengeteg, főleg gyógynövény kivonatokkal történő kezelése is szóba jön hosszú távon.
Tudják-e akármilyen úton-módon befolyásolni a férfiak ezt az állapotot, akár az életmódváltással, akár bármilyen vitaminnal lehet erre hatni?
Nagyon jó kérdés, főleg ez a kifejezés az életmódváltásról, mert természetesen ennek van hatalmas háttere bizonyos életmód és bizonyos életstílus jegyek mellett. Például elég gyakrabban fordul elő olyan férfiaknál, akik szinte álló nap, nem álló, hanem ülő helyzetben töltik, tehát egy íróasztal mögött dolgoznak, keveset mozognak, ez egy elég fontos szempont, és mostanában egyéb urológiai betegségek egy jó részénél is azt tanácsoljuk, hogy minél többet mozogjon, sportoljon, nem kell versenyszerűen természetesen kihajtani magát, hanem sétálni, hegyet mászni, úszni, levegőn lenni, ez rengeteget számít. Van egy új mozgalom ez ügyben, nem csak potenciazavar megelőzése vagy segítése ügyében, hanem például prosztata rákos betegeknek is tanácsoljuk azt, hogy 10 000 lépést próbáljanak egy nap megtenni, nem mindenkinek és mindenféleképpen egyszerű, de az, hogy kondícióban tartsa magát a kedves páciensenek, van komoly jelentősége. Másrészt pedig az életmódhoz tartozik szorosan az, hogy mi az étrendje. Tehát egyrészt, hogy milyen ételeket fogyaszt, másrészt fogyaszt-e alkoholt, az egy alapvető helyzet, hogy a rendszeres alkoholfogyasztás rontja az esélyeket és a kilátásokat, főleg, hogyha rendszeresen tömény alkoholt fogyaszt egy ember, és a dohányzás is, ami általában nem utolsó sorban az ér falra és az ér struktúrára is károsan tudhatni, többek között, meg hát az egészség egyéb jelenségeire is. Tehát magyarul szoktuk tanácsolni a betegnek azt, hogy ne üljön sokat egyfolytában egy helyen. Amikor ülnie kell, akkor inkább egy kemény széken, faszéken, vagy kemény alátéten üljön, és ne egy puha süppedős fotelban álló nap. Sokat kelljen föltartson, szüneteket, ha tud, egy másfél óránként. Egy taxisofőrnél ez nyilván kevésbé könnyen kivitelezhető, és jellemzően általában sokat kocsiban ülők, munkájukból fakadóan autót vezető embereknél ez eléggé gyakori probléma. A potenciazavar is, az időt prostatagyulladás megjelenése és kiújulása is hasonló körülmények között társul. És próbáljanak könnyű ételeket, könnyen emészhető ételeket. Itt a magyar konyha eléggé elhíresült a zsíros nehéz ételek fogyasztásáról. Általában célszerű azért gyomrot, bélrendszert nem nagyon megterhelő ételeket, komolyan fűszeres ételeket kerülni, és lehetőleg sok folyadékot is inni. És természetesen, hogyha ezek nem segítenek egy potenciál zavarnak a megoldásában, akkor hála a gyógyszer tudomány fejlődésének mód van arra is, hogy gyógyszer szedésével javítsunk ezen az állapoton. Elég nevezetes történet, ugye a kék tablettának a megjelenése 20-30 évvel ezelőtt, ami egy véletlen megfigyelésen alapult. Gyógyszerkísérletek folytak, vérnyomásgyógyszer, illetve szívtámogató gyógyszerek kialakítására, és a betegek, ugye ezek több fázisban történnek ezek a kísérletek, és az egyik fázisban ezeket önként jelentkező vagy önkéntes betegeknek adják szedni, bármilyen tablettáról van szó, úgyhogy megfelelő beleegyezés mellett és megfelelő figyelemfelhívás mellett ellenőrzik és beszámolnak a betegek, akik ezt szedik x időn keresztül, havonta, három havonta, hogy van-e hatása, észlelhető szubjektív hatása egy gyógyszernek, volt-e ellenjavallata, például hányinger, egyéb jelenségek mellett, volt-e egyéb különleges esemény, ami a szedés során fölmerült. Na minden esetre ezt a kék tablettát, amikor szívgyógyszerként elkezdték kísérletképpen adni betegeknek, az első, meg második, meg harmadik behívásra, vagy időpontra nagyon boldogan jelentkeztek betegek, mondván, hogy azt ugye nem tudják, hogy volt-e a vérnyomások, javult-e ettől, de a potenciáljuk hatalmas módon, és akkor hirtelen a figyelem, hát ez gyakorlatilag egy mellékhatás volt ez a jelenség, és a figyelem, az orvos, a kutatók figyelme átterülődött erre az oldalára, a potenciál zavarok kezelésére, és ma ezek a gyógyszerek egy hatalmas tárháza jött létre, az alapja ez a bizonyos kék tabletta volt. Ennek most már vannak kiegészített, kicsit eltérő változatai. Ezeknek a hatása nem feltétlenül ugyanolyan. Lehet, hogy például elhúzódóbb hatású, tehát tartósabb merevedést tud okozni. Van olyan, amit naponta kell szedni, ugyanis az az érdekes jelenség, megint egy mellékhatásként derült ki az, hogy a vizelést is javíthatja ennek a gyógyszernek a szedése. Tehát érdemes kis adagban naponta szedni, nem csak alkalmilag aktus előtt valamennyi idővel, és akkor mind a kétféle problémát javít egy adott betegnél.
Korábban mennyire foglalkoztak ezzel a kérdéssel? Gondolok például arra, hogy a néphagyományban esetleg van erre vonatkozó feljegyzés, hogy bármiféle gyógymódja, gyógyfüvei, akár kuruzslás, varázslás volt ezzel kapcsolatban?
Hát természetesen volt, mert hiszen amióta az emberiség létezik, azóta ez a probléma is fennáll. és akkor is már minden kezdettől nyilván próbálták kezelni valamivel, és mindenféle gyökerek, növényi gyökerek, mandragóra gyökér például nevezetesen, és sok más egyéb füvek, füvesasszonyoknak a találmányai, meg ajánlásai, amik nem biztos, hogy tudományosan megütik a mértéket, meg nem utolsó sorban lehettek mellékhatásaik is, amik például valami súlyosabb egyéb problémát okozhattak. Ez ma is előfordul gyógyszerszedés során. Tehát ezeket nagyon alaposan kell körülnézni, és valóban volt nagyon sok esetben és sokáig ilyenféle dolog, ami mármint, hogy növényi, főleg növényeknek a főzete, gyökérfőzete segített ilyenkor átmenetileg vagy tartósan.
Azt említette, hogy ugye most már másképpen tekintenek erre a problémára, és ugye az egészségügyi oldalát is nézik, de van olyan, hogy mégiscsak pszichés oka van a merevedési zavarnak?
Van, természetesen van. Hogyha nem sikerült szervi okot deríteni a hátterében, és bizonyos a betegről látszik és beszámol róla, hogy egy szorongó típus. Tehát a beszélgetés során is hamar kiderül, hogy magába forduló, rengeteg pszichés problémával, vagy olyan betegségekkel rendelkezik. Például egy csomó idült bélbetegség, krónikus bélbetegség is hajlamosít arra, vagy legalábbis a beteg állapota, a pszichés állapota megnyilvánulhat különböző egyéb panaszokban, bélpanaszokban például, és ilyenkor mindenképpen szükség van arra természetesen, hogy pszichológus bevonjunk a segítésbe, és hogyha van türelme a betegnek kivárni, mert hiszen ez a probléma nem egyik napról a másikra oldódik meg, hanem vissza kell esetleg járni, vagy többször fel kell keresni a pszichológust, tehát az ő bevonása segíthet életmódváltásban, a szorongás leküzdésében, az élet stílus változtatásában komoly szerepe lehet a pszichológusnak.
Van-e olyan, hogy egészségügyi probléma áll a háttérben, de nem helyben keresendő, hanem mondjuk elképzelhető az, hogy a test úgy legyengül, hogy mondjuk erre a tevékenységre már nem képes. Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan más szervi megbetegedés, ami kihat mondjuk az egész szervezetre.
Természetesen mindig keresni is kell ilyet. Hogyha valami idült egyéb betegsége, akár cukorbetegség például, akár valamilyen leromlás, testi leromlás, vagy komolyabb fizikai igénybevétel van a háttérben, akkor ez összefüggésbe lehet hozni ezekkel a panaszokkal. Természetesen egy másik kérdés, hogyha egy leromlott szervezetről van szó, azért nyilván az is köztudott, hogy háborús időszakokban, meg vészkorszakban, amikor komoly fizikai megpróbáltatások, lelki és testi megpróbáltatások érték az embereket, és fogyás, hatalmas fogyások, akkor mondjuk nem állt, ugye a homlok terében az panaszoknak ez a jelenség, de hát potenciálzavar nyilván akkor még természetesebben fordult elő, de hát ma is előfordul bizonyos komoly fizikai munkát végző emberek körében gyakoribb ez a jelenség.
Egy kicsit elrugaszkodva a témától, most csak az urológiáról jutott eszembe, hogy doktor úr, tud-e női urológusról? Előfordul-e ilyesmi? Igen?
Vannak, és hát nem is kevesen, és egyre gyakrabban. Már csak amiatt is, mert hogy az orvostan hallgatóknak is a többsége nő, úgyhogy amikor szakmát választanak, akkor értelemszerűen a számok, nagy számok törvényi alapján is többen választanak urológus szakmát. Nem vadonatúj jelenség, ez korábbiakban is volt már így, de kétségtelen, hogy a szakma történetében azért a férfiaknak a meghatározottsága jellemző. Mostanában egyre több nőt látni, és fiatal kolléganő is ebben a szakmában, sőt, ennek a speciális andrológiai oldalában is érdekelt, ami nevezetesen a megtermékenyítő képesség, férfi oldalról a megtermékenyítő képességet vizsgálja. Tehát például az ondó összetételét, az ondósejtek állapotát, egyáltalán, hogyha egy terhesség nehezen jön össze, és sokáig, egész a legutóbbi időkig ennek mindig a hátterében a nőt vizsgálták, és történtek nőgyógyászati vizsgálatok, hogy szervileg van-e alkalmas-e a nő arra, hogy teherbe eshessen. De hát kettőn áll a vásár, úgyhogy a férfiban is lehet számos olyan ok. Például a megtermékenyítő ondósejtek hiánya, vagy aránya, vagy az épsejteknek az aránya, vagy a gyulladása, amik különböző úgynevezett andrológiai kezelést tesznek szükségessé. Például akár a hormon háttér jelenléte, vagy annak hiánya. És ezek között az andrológusok között is szép számmal tűntek föl nők.
És tart már ott a társadalom, hogyha mondjuk egy ilyen problémával, mint a potenciazavar, egy férfi fordul egy női urológushoz?
Azt hiszem, hogy nehezebben, mint egy nő a férfi nőgyógyászhoz. A nők valahogy komolyabban, sőt, nem csak, hogy elfogadják, hanem előnybe részesítik a férfi nőgyógyászokat. Nyilván valamilyen történeti háttérből fakad. Van egyfajta ellenérzés a férfiakban, nagyon jó a kérdés, női urológusokkal szemben, de úgy látom, és úgy tűnik, és ezeknek a kollégáknak is eléggé tele van a beteg előjegyzési naptáruk férfi betegekkel, hogy ez olvad, tehát ez csökkenőben van.
Ez jó hír, akkor reméljük, hogy ebben is egy jó irányban indulunk. Majd nagyon szépen köszönjük dr. Nádas Györgynek, hogy a vendégünk volt.
Igazán szívesen, máskor is.
Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, adásainkat visszahallgathatják a Klubrádió weboldalán és a főbb podcast megosztó felületeken.
És kövessenek minket YouTube-on is, iratkozzanak föl a Klubrádió csatornájára. Üdvözli önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.